Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, stúdióban dr. Téglás Péter, állandó rovatunk vezetője, segítője. Köszöntelek Péter, szeretettel.
Szerbusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál, filmet, vagy könyvet, vagy filmet és könyvet is?
Szeretném folytatni azt a sorozatot, amelyet lényegében megkezdtünk Nelson Mandela életének ismertetésével, vagy élete egy epizódjának ismertetésével. Most egy másik történelem formáló nagy emberről szeretnék egy könyvet ismertetni, Mihail Gorbacsovnak az önéletrajz írását, amelynek hát több önéletrajz írása van, azonban úgy gondolom, hogy ez a legteljesebb, a legnagyobb időszakot átfogó, amelynek egész pontosan az a címe, hogy Szemben önmagammal, alcím Visszaemlékezések és töprengések. Ezt a Szkolár könyvkiadó adta ki 2013-ban.
Igazából valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva nagyon vonzódom Gorbacsov személyéhez. Talán nyilván segített benne a Csernobili film is, amelyben ugyan nagyon kemény, nagyon szigorú, de nagyon emberséges vezetőként mutatják be, de amikor ő aktívan politizált, nagyon nagy öröm és pozitívum és lelkesedés vette körbe az ő működését. Ugyan nagy reformpolitikusnak is emlegették őt, és nagyon különleges életútja van. Nagyon örülök, hogy végre nem Sztálinról hallunk, hanem talán egy kicsit előre mozdította a világot.
Egész pontosan erről van szó, hogyha Sztálinról több mű és film kapcsán emlékeztünk meg, akkor emlékezzünk meg az ő ellenpontjáról. Tudnélik, a helyzetet némileg létszerűsítve, mondhatnánk azt, hogy azt a szörnyűséget, amit Sztálin létrehozott, az Gorbacsov megszüntette. Itt Kelet-Közép-Európában Gorbacsov személyével kapcsolatban én úgy gondolom, hogy egy kicsit hálátlanok vagyunk. Ha Gorbacsov nincs, nem kétlem, hogy a Szovjetunió akkor is összeomlott volna, és ez az orosz kommunizmus is nyilvánvaló, hogy megszűnt volna, csak mondjuk az a kérdés, hogy milyen óriási véráldozatok árán. A Gorbacsov féle perestroika és glasnost az lehetővé tette, hogy ez a szörnyű társadalmi rendszer úgy múljon ki, hogy a Szovjetunió határain kívül lényegében nem volt háború. Most én ide nem sorolom természetesen Dél-Szláviát, Jugoszláviát, mert ott egészen véres események történtek. Ők azonban nem is tartoztak szorosan a szovjet táborhoz. Na most ugye Gorbacsov, aki nem hétköznapi ilyen intelligens és politikailag fölkészült ember volt, egy nagyon lényeges dolgot én úgy gondolom, hogy nem látott. Ez a kommunizmus, amelyet Sztálin hozott létre a cimboráival, ez lényegében egy sűrű szövésű szövet, és amit nem látott Gorbacsov és a hozzá hasonló gondolkodó emberek az az, hogyha ebből kihúznak egy szálat, akkor az egész szétesik. Tehát maga a kommunizmus az nem volt megreformálható, mert ahogy megreformálták, abban a pillanatban egy egész mássá alakult át.
Nyilván nem ez volt a célja Gorbacsovnak, hogy a Szovjetunió mint olyan összeomoljon, hanem hát megkívánta reformálni, ami ilyen módon nem sikerült.
Egész pontosan így van, mert Gorbacsov maga hithű kommunista volt. Nagyon komolyan hitt, és nagyon komolyan elkötelezettje volt a Szovjetuniónak. Azonban, mint a féle világosan látó ember, mint a féle nagyon intelligens ember látta, hogy totális csődben van a Szovjetunió. Tehát ugye az én generációm az tökéletesen visszaemlékezhet még arra, hogy a 70-es, 80-as évekre ez már egy ilyen tragikomédiává alakult át. Gondoljunk például Brezsnyev személyére, aki hát olyan beteg és olyan öreg volt, és nem hagyták, hogy elhagyja a hatalmat és visszavonuljon a magánéletbe, és hát egész egyszerűen nevetséges volt annak az embernek a megjelenése. Amikor 1982-ben meghalt, akkor ahelyett, hogy valóban egy dinamikusabb személyiséget választottak volna, Andropov került a helyére. Egyébként Andropovról hadd mondjuk el, hogy azért gondolkodásában és emberi képességeiben azért kiemelkedett ebből a gárdából, de már megválasztása pillanatában is rendkívül beteg volt. Andropovot mi azért úgy hivatalból sem nagyon szeretjük, mert 1956-ban ő volt Szovjetunió magyarországi nagykövete, és ő volt az, aki mindent elkövetett annak érdekében, hogy a korabeli magyar vezetőket félrevezesse, és lehetővé tegye a szovjet intervenciót. A KGB-nek is vezetője volt, és bizony a nevéhez nagyon komoly repressziók, letartóztatások, a másként gondolkodók üldözése fűződik. De volt ő is annyira intelligens, hogy fölismerje, ez nem folytatódhat így, ahogy a Brezsnyev időszakában élt a Szovjetunió. Nem volt ideje arra, hogy tulajdonképpen kibontakozzon az ő politikai programja, mert nagyon gyorsan meghalt. Na most utána még rosszabb következett, mert Brezsnyev valamikori személyi titkár, ugye Csernyenko, szintén nagyon idős korban, szintén rettenetes betegen került oda, hát ez aztán már tényleg olyan volt, és hát ugye nem akarok ezen viccelődni, vagy tréfálkozni, de hát az oroszok mondták, hogy hát tulajdonképpen évente eljártak Moszkvába röhögni a temetésre, mert hát ugye ezek az emberek évente meghaltak, és hát hatalmas, díszes temetéseket rendeztek nekik, és ezek szabályosan követték egymást. Na most a Csernenko halála után következett Gorbacsov, aki a maga 50-valahány évével példátlanul fiatalnak tűnt, és tulajdonképpen ez az a pont, amikor beszéljünk egy kicsit Gorbacsovnak az életéről, arról az életről, amelyről ő nagyon részletesen ír az általam ajánlott könyvben.
Innen fogjuk folytatni zene után. Azt gondolom, egy végtelen izgalmas személyiségről mesél ez a könyv, és mesél dr. Téglás Péter nekünk. Gorbacsov, akivel talán egy kicsit mostohán bánunk, nem ismerjük őt elég jól. Most kísérletet teszünk arra, hogy megismerjünk és bepillantsunk ebbe a nagyon izgalmas életútba.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvajánló rovatot dr. Téglás Péter segítségével, illetve az ő választása egy rendkívül izgalmas személyiségre, történelmi politikai személyiségre, Mihail Gorbacsovra esett. A könyv címe, amelyről beszélgetünk.
Szemben önmagammal visszaemlékezések és töprengések című kötet, amely magyarul 2013 évben jelent meg, és hát megint csak sajnálom, ugye, hogy a hallgatók nem láthatják, itt tartom a kezembe a kötetet, tehát egy meglehetősen vaskos kötet, és valóban egy nagyon nagy időszakot fog át, rengeteg eseményről ad számot, egyebek mellett ugye Gorbacsov fiatal koráról és arról a karrierről, amelyet rendkívül küzdelmes módon végighaladt, míg nem a Szovjetunió első embere lett, tehát a Szovjet Kommunista Párt főtitkára, és aztán tulajdonképpen nagyon rövid ideig a Szovjetunió elnöke.
Mikor is került ő hatalomra ebbe a pozícióba? Azt tudjuk, hogy az ő életkorához képest fiatalon, 50-valahány évesen.
1985-ben került hatalomra, március 11-e után, mert ugye Konstantin Csernyenko 1985. március 11-én eltemették, és akkor hát ugye a temetési bizottságnak az elnöke Mihail Gorbacsov volt, hát ugye ez is egy ilyen tragikomikus helyzet, hogy a temetési bizottságnak az elnöke mindig az volt, aki utána a főtitkári posztot örökölte.
Na vágjunk bele. Ugye ez a saját visszaemlékezései, milyen is volt ez az ember?
Na most, hogy a Gorbacsovra és a feleségére, Rajsza Gorbacsovára nézünk, akkor a külső jegyek alapján gondolhatnánk, hogy valami nagyon-nagyon előnyös családi háttérrel rendelkeznek, hisz testi megjelenésükben rendkívül elegánsak, már-már mondhatnám azt, hogy arisztokratikus külsejűek, de korán sem voltak azok. Tehát Gorbacsov kifejezetten paraszti származású, aki a Kaukázus környéki dél-orosz országban, Stavropol mellett egy kis faluban született, a helyi kolozban dolgozott, az ő családját is nagyon súlyos repressziók élték, Sztálin idejében kulákként kitelepítették őket, maga Gorbacsov 15 éves korától már kombájnosként dolgozott a kolhozban, és lényegében innen küzdötte föl magát. Tehát már az általános iskolában feltűnt a tanárainak és a környezetének, hogy sokkal okosabb a vele egykorú gyerekeknél. Nagyon nagy tudásvágy van benne is, és lehetőséget kapott arra, hogy tovább lépjen, végül aztán az iskoláit Moszkvában fejezze be, egyébként jogász lett. Csak hát ugye akkora befolyása és támogatása abban az időben még nem volt, mint a többieknek, akik szintén Moszkvába végeztek, és aztán Moszkvában is kaptak állást, őt visszasuppolták szépen Dél-Oroszországba, és az ottani, ebbe a Stavropoli ügyészségen lett gyakornok. Időközben házasságot kötött Rajsza Gorbacsovával, nagyon-nagyon nehéz körülmények közé kerültek. Hihetetlen alacsony fizetéssel, az asszony megfelelő munkát ebben a vidéki poros városban nem kapott, Na most azért tegyük hozzá, hogy Oroszországban a vidéki poros városok azok közel 1 milliós lakosságúak voltak, hát ugye azért náluk azért a nagyságrendek mások, mint mi nálunk. Például nem volt hol lakniuk. Tehát egy paraszt család fogadta be őket egy udvari szobában, amely minden néven nevezendő komfortot nélkülözött. Se víz, se világítás, semmi, és ők innen indultak, innen küzdötték föl magukat. Gorbacsov nagyon hamar rájött arra, hogy hát az ügyészségen olyan túlságosan nagy karrier lehetősége nincs. Természetes érdeklődést tanúsított a politika iránt, Komszomolban tevékenykedett, fokozatosan haladt előre, a felesége írta a tudományos dolgozatait, egyébként filozófus volt, aztán az ügyészségről elengedték, hát azért Szovjetunióban nem olyan egyszerű volt állást változtatni, a Komszomolba került, a helyi első titkár lett, aztán a pártszervezetbe került, és hát ugye a karrierjének egy nagyon-nagyon fontos állomása, amikor ennek a körzetnek, ennek a rajonnak az első titkára lett, kommunista első titkára lett, hát akkor már ugye nem az udvari hátsó lakásban laktak, akkor már azért nyilván a rangjuknak megfelelő, élhető körülmények között éltek, a gyermekük is megszületett. És talán az egyéni szerencse kérdése, hogy a környékbeli üdülőbe jártak a moszkvai hatalmasságok, és Gorbacsov rendkívül jó benyomást tett ezekre az emberekre. Egyebek mellett egyébként Brezsnyevvel is nagyon jó kapcsolatot árult. Na most a könyvnek egy nagyon nagy érdeme, hogy olyan kulisszatitkokat, tehát olyan belső titkokat ír meg, amit más nem tudhat, csak az, akinek ott zajlott az élete. Mondjuk például Brezsnyevvel kapcsolatban elmondja, hogy hát azért nem volt ő olyan ostoba és hát olyan nevetséges, mint a élete utolsó éveiben. Nagyon ügyesen, hát a maga középszerűségével irányította a szovjet hatalmi politikát. Gorbacsovnak egyébként sikerült vele szót értenie. Az utána következő Andropov lényegében az ő igazi atyai barátja és támogatója volt. Tulajdonképpen az, hogy visszakerült mezőgazdasági titkárként Moszkvába, azt egyértelműen Andropovnak köszönheti. Ő arra is lehetőséget kapott, hogy lényegében nem első emberként, de Nyugat-Európában körutat tegyen, és hát az én generációm emlékszik arra, amikor Margaret Thatcherrel találkozott Angliába, akit lenyűgözött. Tehát ugye abban az időben teljesen szokatlan volt, hogy a Szovjetunióból emberarcú emberek jönnek. Hát ugye ezek mind ilyen faarcú emberek.
Katonai egyenruhában.
Vagy katonai egyenruhában, rettenetesen nevetséges kitüntetéseikkel, ami hát ugye a lábszárjaikig ért. Gorbacsov szellemes volt, rugalmas volt, visszaverte a támadásokat, tehát úgy viselkedett, mint egy igazi diplomata. És azt hiszem, hogy úgy szólt a mondat, amikor a miniszterelnök azt mondja, úgy jellemezte, hogy ez az az ember, akivel lehet beszélni. Andropov halála után egy hajszál választotta el attól, hogy ő legyen az első titkár, azonban a Csernyenko sokkal ügyesebben keverte a kártyákat. Egy igazi bizancionista politika ez. Tehát Bizáncnak az egyensági leszármazója, ugye a moszkvai Kreml, megelőzte Gorbacsovot mindenki meglepetésére, és ugye ő nem egészen 10 hónapig addig élt, és hát addig ő volt az első titkár.
Visszaemlékezések és töprengések Mihail Gorbacsov életéről mesél nekünk, ajánl könyvet dr. Téglás Péter.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánlónkat, melyben Mihail Gorbacsov önéletrajzi írásáról mesél nekünk dr. Téglás Péter. És itt a szünetben beszélgettünk, hogy a női olvasókat igazán abból fogjuk tudni megnyerni, ami teljesen valós történet, hogy ez a nyugat-európai stílusú szellemes, végre nem beskatujázott katonai vezető, amellyel a nyugat találkozhatott Gorbacsov személyében, amikor megválasztották, egy végtelenül szerelmes férj is áll.
Ez valóban így van. Valóban egyedi jelenség, hogy ők szerelemben élték le az életüket, és nem csak simán házastársak voltak, hanem szellemi partnerek voltak. Tehát annélkül, hogy Raissa beavatkozott volna a napi politikai folyamatokba, konzultált és kiértékelt embereket, eseményeket a férjével. Raissa kitűnő partnere volt Gorbacsovnak, a nyugat-európai látogatások során, ahol nagyon-nagyon jól mutatott, hogy ugye a rettenetesen merev és embertelen Szovjetunióból emberarcú emberek érkeznek, akiknek ott van a kitűnő, elegáns és nagyon intelligens felesége. És ez az asszony, amikor megszólal tetejébe, értelmes dolgokat mondott. Ugye Gorbacsov 1931. március 2-án született, hát könnyű kiszámolni, ez idő szerint már nagyon idős ember. Az ezredfordulón veszítette el a feleségét. Fönt van a YouTube-on egy film, amikor erről beszél, borzalmasan megviselte. A németekre jellemző, hogy mennyire hálásak Gorbacsovnak, hogy élete utolsó heteiben ők próbálták ez szörnyű daganatos betegség miatt megmenteni, és gyógykezelték egyébként Németországban. Gorbacsov feleségét kezelték Németországban, és hát mindent elkövettek annak érdekében, hogy megmentsék az életét, azonban hát olyan súlyos és előre haladott volt a baj, hogy ez aztán nem sikerült. Gorbacsov mind a mai napig, és erről ír a könyvében, aktív életet él, alapítványt hozott létre, rendszeresen látogat Nyugat-Európába, az Egyesült Államokba, és mindenütt nagyon szívesen fogadják. Valóban megőrizte a szellemi frissességét, rettenetesen sajnál hogy nem tudok oroszul, mert a YouTube-on rengeteg ilyen interjú van, amelyet a mai napig készítenek Gorbacsovval, aki nem tesz lakatot a szájára, és Jelcinről, illetőleg az utána következő garnitúráról, oligarchiáról nagyon-nagyon rossz véleménnyel van. Na most ugye az egy nagyon érdekes dolog, és valóban érdekes magának a körülményeknek az elemzése, hogy 1991-ben milyen folyamatok végeredménye volt a Szovjetuniónak a fölbomlása. Hát ugye tudjuk, hogy 1990. augusztusában egy súlyos puccs zajlott le Moszkvában, Gorbacsovot el akarták távolítani, ebben az időben egyébként valahol a Kaukázus környékén töltötte évirendes szabadságát, és ezt kihasználva ugye vezető társai leváltották őt, a puccs azonban, és erre majd bizonyára nagyon sokan emlékeznek, lényegében napok alatt összeomlott. Hát ugye Jelcin, akinek bizonyára nagyon sok negatív tulajdonsága volt, és hát maga is közröhelyi tárgyát képezte, mert a végén már annyira alkoholista volt, hogy minden önkontrollját elveszítette, de ebben az időben rendkívül bátor módon kiállt a puccsisták ellen, ugye az a híres kép, amikor Moszkvában föláll a tank tetejére, és onnan szónokol ugye Moszkva népének, akik szintén nagyon nagy ellenérzéssel viseltetnek a puccsisták iránt. A puccs összeomlott, Gorbacsov visszatért, és hát amit soha az életbe el nem tudtunk képzelni, ez volt az a pillanat, amikor egyébként Jelcin betiltotta és feloszlatta a kommunista pártot, a szovjet kommunista pártot. Gorbacsovból ekkor lett a Szovjetunió elnöke, de csak néhány hónapig tartott ez a dolog, mert a háta mögött aztán a Szovjetunió tagállamai lényegében megegyeztek abban, hogy független államok szövetségét hozzák létre, és a Szovjetunió így aztán 1991-ben szétesett. Gorbacsovnak módja volt arra, hogy egy búcsúbeszédet mondjon, és hát utána visszavonuljon. Nem igazán törődött ebbe bele, írja is a könyvébe, az utána következő elnökválasztásokon részt vett, de minden módon akadályozták, tehát bosszantották, bevonták az útlevelét, rossz hírét keltették, olyan igazi kelet-európai módon viselkedtek vele. Ezeket ő természetesen átélte, és háta mögött tudhatta egész Nyugat-Európa támogatását. Tehát az, hogy ő neki komolyabb bántódása nem esett, az egyértelműen betudható annak, hogy hát az amerikaiaktól kezdve a németeken és a franciákon keresztül mindenki támogatta.
Óhatatlanul adódik a teljesen egyszerű és naív kérdés, vajon miért nem választották meg, amikor volt egy ilyen népszerű politikusa Oroszországnak?
Gorbacsov nem volt népszerű politikusa Oroszországnak. Gorbacsov borzalmasan népszerűtlen politikusa volt Oroszországnak.
Akkor csak mi szerettük kívül?
Igen, pontosan erről van szó. Tehát ugye a szovjet elit egyértelműen az ő terhére rója, hogy a birodalom, a Szovjetunió összeomlott. És hát ebben van is valami. Nyilvánvaló, hogy a gorbacsovi reformok azok, amelyek ezt megteremtették, és az, hogy Gorbacsov ragaszkodott a jogszerűséghez, elengedte a Baltikumot, elengedte a kelet-európai államokat, és végül is sehol és semmilyen körülmények között nem volt hajlandó az erőszak eszközéhez nyúlni. Tehát oly mértékben vált népszerűtlenné Oroszországban, hogy amikor aztán tényleg elindult valamiféle elnökválasztáson, gyakorlatilag mérhetetlenül alacsony szavazatszámot kapott. Na most ebben persze az is benne volt, hogy még Szovjetunió korában az általa bevezetett gazdasági intézkedések nem vezettek eredményre. Nem javult az élelmiszerellátás, nem lettek gazdagabbak az orosz polgárok. Tehát rengeteg olyasmi van, amit a Gorbacsov szemére lobbantanak, ami szerintem persze igazságtalan. Mert még egyszer mondom, az én véleményem szerint az a rezsim, az megreformálhatatlan volt, és tulajdonképpen a történelem már korábban igazolta, hogy ehhez a rendszerhez ilyen módon nem szabad hozzá nyúlni. Na most tényleg egy nagyon nagy érdekesség. Gondoljunk 1953-ra, Sztálin halála után, amikor ugye Berija ragadja magához a hatalmat, és majdnem pontosan ugyanazokat az intézkedéseket vezeti be, mint jóval később Gorbacsov. Egyébként Oroszországban ezt az intézkedés sorozatot, amit Berija megkísérelt, csekista glasnostnak hívják. Ugye a glasnost az Gorbacsové, a csekizmus, ugye a titkos rendőrség, az pedig Berijáé. Hát Berija nagyon-nagyon belebukott ebbe a kísérletbe, mert 1953. júniusában letartóztatták, és decemberében ki is végezték. Hát ez a sors azért szerencsére Gorbacsovot nem ért el.
Különleges ember, különleges életút, saját írásai, visszaemlékezései, kulisszatitkok, a ma is élő Gorbacsov munkája. Köszönjük az ismertetőt, és reméljük, hogy sokaknak támad kedve elolvasni ezt a nagyon különleges művet. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.